Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, csoda lenne, ha az emberek fölfedeznék, hogy ebben a rekkenő hőségben milyen kellemes ez a hűvösség, ami ebben a templomban fogadná őket. Ráadásul még az Isten is megmutatná nekik az arcát. Imádkozzunk ma azért, hogy a kereszténységünk, a mi szent örökségünk elnevesszen. Ezt a szentmisét ajánljuk fel Európa keresztény jövőjéért, Magyarország keresztény jövőjéért. Nézzünk önmagunkba, és tartsunk önvizsgálatot és bűnbánatot, hogy méltóképpen imádkozhassunk, ajánlhassuk fel ezt a szent misét, ezért a szent ügyért, ami jövőnkért. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Kedves testvérek, ajánlatot tesz nekünk az Egyház Liturgikus Bizottsága, hogy ezt a hosszú evangéliumot, relatíve hosszú természetesen, azt mindenki maga tudja, hogy mi a hosszú, meg mi a rövid, hogy a testvérekre való tekintettel pár mondatos rövidítést is meghallgathatunk ebből az evangéliumból, és nekem az jutott eszembe, amikor ezt az ajánlatot olvastam, nektek ennyi is elég. Hát én azt hiszem, hogy a hosszabbak részt hallgatjuk meg, mert ez egészen sajátosan egy olyan evangélium, amely evangéliumnak az üzenetét Jézus maga bontja ki a számunkra. Hát mennyivel fontosabb Jézusnak az igazsága, mint az, amit egy pap hirdet. Hát akkor a hosszabbat hallgatjuk. Abban az időben Jézus elment hazulról, és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, A tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némelyszem az útszélre esett, jöttek az égmadarai, és ezeket mind fölcsipegették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt, és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, de amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi sem szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt: nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése: halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis e népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem láttak. Vágyták hallani, de nem hallottátok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosan. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, voltak szentírás magyarázók, akik ezzel az evangéliummal kapcsolatban föltették a kérdést, ez valóban evangélium? Az evangélium, ugye tudjuk, azt jelenti, hogy örömhír. Ez az evangélium valóban örömhír? És bizony, okos emberek, az írás üzenetét fejtegető, boncolgató emberek mondtak ilyet. Viszont ha Jézusnak a magyarázatát igazán odafigyelve meghallgatjuk, akkor ez igenis evangélium nekünk mindenképpen. Mégpedig azért, mert mi látunk, mert mi hallunk. Ugyanis azok, akik ezt annak idején meghallgathatták, ezt a példabeszédet, igaz, hogy ők csak a példabeszédnek az első részét hallották, ezért is tették fel az apostolok a kérdést, Uram, te miért beszélsz példabeszédekbe a tömegnek? És akkor Jézus ezt akkor bizonyos értelemben válasz nélkül hagyta, annyit mondott csak, halván ne halljanak, látván ne lássanak, egyszerűen azért, mert Jézus ezzel a sajátos válaszával azt akarta kifejezni, ezek nem azért jöttek ide, mert hallani akarják az igazságot, érteni akarják az igazságot, hanem a prófétával akarnak találkozni. Viszket a fülük, hogy valamit halljanak, valami olyat halljanak, amilyet még sohasem. És valójában azt akarják látni, amit ők akarnak látni. Nem pedig azt akarják látni, ami az igazságot fedi föl a számukra. Akkor mit beszéljek neki körülbelül a mai stílusban, ezt lehetne mondani Jézus válaszaképpen. De ugyanakkor odahaza az apostoloknak kifejtette ennek az üzenetnek a lényegét. És testvérek, ezért evangélium, ez a mai meghallgatott, felolvasott ige, mert nekünk van halló fülünk, mert nekünk van látó szemünk, ha itt ülünk a padban, ha részt veszünk ezen a szentmisén és minden egyes szentmisén, hiszen nekünk ezeknek a példabeszédeknek az értelmét Jézus mind kibontotta, és Jézus minden szavának a lényege az, hogy az emberek el tudjanak igazodni ebben a világban, mert ez a világ, az Isten teremtette világ nagyon szép. Ez az Isten teremtette világ nagyon csábító, és akik nem látják az értékeket, nem értik meg az értékeket, akik valójában nem az igazságot akarják meghallani, hanem szép üzeneteket, aztán örvendeznek ezeknek, aztán az életük pedig folytatódik úgy, ahogy addig is történt minden az egyéni életükben. Tehát mi igenis evangéliumot hallgattunk, örömhírt hallgattunk, és nekünk valójában azt az igazságot kell felismerni, ami az életnek az igazsága, és alapvetően ez a sajátos jézusi logika, amely bizony néha úgy fogalmazódik meg, hogy az embernek nagyon oda kell hallgatni, hogy kihallja belőle azt, amit Jézus mondani akar. Ez nem véletlen, ez pedagógia. Jézus igazi pedagógus volt, én ajánlanám a mai pedagógusoknak, ugye mostanában annyit hallunk erről, hogy a pedagógusoknak az életpálya modellje, kedves pedagógus, ugye ez. Minő érdekes, a pedagógusok, csak egy megjegyzést teszek hozzá, életpálya modelljét emlegetik, közben egyfolytában a tanárokról beszélnek. Csak a pedagógus meg a tanár nem egy és ugyanaz a személy. Ne felejtsük ezt el. A pedagógus nevelő. Tehát a nevelők életpálya modelljéről van szó. Nem tanárokról. Utána néztem egyébként a görög nyelvű szentírásnak a fogalmai tisztázó nagy biblikus szótárban, és világosan különbséget tesz a tanító meg a tanár között. A pedagógusról úgy beszél, ahogy ezt ebben az egyetlen mondattal kifejeztem, a pedagógus nevelő, és a pedagógusnak az a feladata, hogy a gyereknek a gondolkodását, a gyereknek az életszemléletét formálja és alakítsa, hogy aztán annak a gyereknek a fejébe, a szívébe nem töltsérrel lehessen tölteni az igazságot, az ismereteket, hanem valóban fogékony legyen ezek befogadására. Erre csak az az ember fogékony, akit megneveltek. A neveletlen ember, aki nincs tisztában önmagával, nincs tisztában az értékeivel, aki nincs tisztában az életszemléletével, azzal az élet igazsággal, amelynek fényében kibontakozhat az ember életének az értéke, és boldog életet élhet, ezt kell előállítani, idézőjelben mondom, az előállítani a pedagógusnak. A gyereket föl kell csigázni, a gyereket érdeklődését ki kell bontakoztatni arra, hogy a tanítás során átadott igazságot befogadja. Na, ezt csak úgy halkan mondottam, Jézus egyébként pedagógus, ezért mondja a Szentírás nagyon sokszor, hogy mester, ma mindenki mester. Én a futball világában látom, valaki életében először edző lesz egy NB1-es csapatnál, és rögtön azt mondják Ádám, hogy mester. Azért mondom Ádámnak, mert ő futballbíró. Mester. Hát hol van még a mesterségtől? Még azt se tudjuk, hogy sikeres edző lesz-e vagy sem. Lehet, hogy belebukik. Tehát dobálózunk a fogalmakkal meg a szavakkal, holott. Na, jöjjünk vissza Jézushoz. Jézus tehát akkor, amikor tanít, akkor előkészíti a mi szívünket arra, hogy be tudjuk fogadni azokat az igazságokat, amiket ő hoz el nekünk, hogy olyan életet éljünk, amilyet az Isten gondolt el velünk kapcsolatosan. És ugye itt egy izgalmas ebben a történetben az, hogy három kudarcról hallunk, és három eredményről hallunk. A három kudarc: útszélre hullott magok, kövek közé hullott magok, bozótba, tüskék, bogáncsok, gyomok közé hullott magok, három kudarc. És a másik oldalon három eredmény, 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros. És nagyon érdekes, hogyha a kettőt együtt látjuk, akkor helyreáll az egyensúly. És abban a pillanatban, amin kimondja az ember, hogy helyreáll az egyensúly, ho-ho, hát hogy? Igen, ez egy aszimmetrikus egyensúly. A három kudarc, amiről oly sokat beszélünk, itt is sokkal, de sokkal többet beszéltünk Jézus maga is a kudarcokról, és sokkal rövidebben és kevesebben nyilatkozott, szólt az eredményekről. És ez azt akarja kifejezni, hogy a kudarcok azok mindig hangosabbak, a kudarcok azok mindig megdöbbentőek, az eredmény mindig szerény, csendes, de valójában azért áll helyre az egyensúly, ami aszimmetrikus, vagyis az igazságot, az üzenetet arra az oldalra teszi, amelyről alig esik szó, mert hogy az eredmény az mindig csendes, de az mindig az erőt demonstrálja. Az eredmény az mindig az örömöt fejezi ki, a boldogságot fejezi ki. És a világ egyensúlya ezek által áll helyre. Ha most konkrétan erre a példabeszédre utalok, akkor mindent az dönt el, hogy van egy gyümölcs. A kudarcok azok tragédiák, de állandóan azokkal foglalkozik a világ. Mi is, maradjunk ennyiben, mi is. Az eredmény az a gyümölcsnek a függvénye. A gyümölcs mutatja meg az életnek az erejét, mutatja meg az élet igazságát, gyümölcseiről ismeritek meg őket. Testvérek, egyszerűen ez ennek a történetnek az erkölcsi, a krisztusi magyarázata és üzenete. Ahhoz, hogy valóban ezt megértsük, ahhoz sok mindent kellene tudni, és legfőképpen az aszimmetrikus egyensúly érdekében, mert ezt tudomásul kell vennünk, hogy a világ, amelyben élünk, az állandóan azokkal foglalkozik, amik tragikusak, azokkal foglalkozik, amik a kudarccal kapcsolatosak, azokkal foglalkozik, amik az életnek a szennyes oldala. A krisztusi igazság pedig mindig a gyümölcsökkel foglalkozik. A gyümölcseikről ismeritek meg őket, és ez a krisztusi mindig hatalmasabb, mindig több meg jobb, mint amaz, mert az élet igazsága ez. És ha most arra gondolok, amit szintén a Szentírás magyarázók mondanak, hogy Jézus példabeszédei azok nem csak elhangzott tanítások, igazságok, hanem jövendőlések is. Ez a példabeszéd például nem csak azoknak szólt, akik ott Jézust hallgatták, és akik számára ez a történet sokkal egyértelműbb volt, mint nekünk, majd mindjárt azért erre is utalok, de ez jövendőlés is. Ez a jövendőlés a mai világ problémáira szól. A mai világ problémáival foglalkozik ez a példabeszéd. Mivel? Mi lesz a mi szent kereszténységünkkel? Mitől függ, hogy az a kereszténység, amit siratunk itt Európában és Magyarországon, és sirathatjuk azért, mert Európában egy Isten nélküli gondolkodás hatalmasodott el, egy vallás ellenes gondolkodás uralja a helyzetet, és sajnos a hírközlő eszközök is a kudarcokkal foglalkoznak állandóan. és alig foglalkoznak ezzel a krisztusi egyensúlynak az igazságával. Alig foglalkoznak az eredményekkel, és mi azért lehetünk boldogok, mert van fülünk, amivel hallunk, halljuk azt, ami az igazságot hozza el, és látjuk azt, ahogyan élni kell, ennek feltételei, hogy valóban hallgatni kell az igét. Vajon mennyit olvassuk a Szentírást? Ez az egyik feltétel, hogy egyszerűen ez a krisztusi üzenet, ez mozgásba hozza az életünket, és gyümölcsöt hozó emberek legyünk. A másik igazság, hogy bizalommal kell fogadni azt, ami Jézusnak a tanítása. Ugye ezek azok, akik mindig valami izgalmas dolgot akarnak hallani. Ezek azok az emberek, akikkel az ember, amikor beszél, számtalanszor találkoztam idős emberekkel, különösen a kórházi betegágyukon fekvő emberekkel, amikor ez a kérdés előjött. Hát én hívő ember vagyok, de templomba nem járok, csak a nagy ünnepeken. És a nagy ünnep neki kettő, de a kettő se igaz, csak egy, a karácsony. És akkor azt gondolja, hogy ő keresztény. Csak a nagy ünnep. Megkeresztelték, de csak a nagy ünnepek. Igen, karácsonykor, amikor olyan igazságokra vágyik a füle meg a szíve, amely igazságok, az életnek az igazságai, az a megszületett élet, az élet alapigazsága. Aztán, hogy mi lesz abból a megszületett életből, ott jönnek a pedagógusok meg a tanárok, de mindenek előtt a család és a társadalom. És a harmadik igazság ebben a válaszkeresésünkben az, hogy milyen gyümölcsöket tudunk felmutatni. A kereszténység legfontosabb gyümölcse a közösség. Közösség nélkül nem lehet a kereszténység gyümölcseiről beszélni. Egyes embereknek lehet gyümölcse, de ezeket a gyümölcsöket össze kell adni. Ezek olyanok, mikor ősz időben a termést megmutatja a világ, és akkor összehúrják az összes gyümölcsöt. Nézzétek a föld gyümölcse, az emberi munka gyümölcse. Mert azokat együtt kell látni azoknak, akik valóban ebben a világban a krisztusi életet akarják megmutatni, és a krisztusi életet akarják fölajánlani az embereknek, azoknak a gyümölcsöt kell felmutatni. Egyeseknek is meg tudjuk ezt tenni, elsősorban azoknak, akikkel együtt élünk, meg az ismerőseinknek, meg a barátainknak jó esetben, de valójában a krisztusi igazság ebben csúcsosodik ki, a keresztény közösség létében, amely keresztény közösség a világ számára megtermi azokat a gyümölcsöket, amiket vár tőlünk a világ, vagy nem vár, de Krisztus mindenképpen ezt várja, csak ugye egyet szoktunk elfelejteni, sokat beszélünk erről is, amiről én most beszélek, de ennek van egy előfeltétele. Mindenek előtt csak az képes erre, aki rendbe tette, helyrehozta az Istennel való kapcsolatát. Mert az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. És az embernek mindenek előtt az Isten képűségét kell tisztázni. Hogyan él bennem? Igaz, hogy rejtőzötten, de az Isten arca, egy Isten arc van eltemetve bennünk. De ezt ki kell bontani, és meg kell tudni mutatni, és az meg egyértelmű, hogy a gyümölcseinkkel tudjuk megmutatni az összetartozásunkkal, a jó akaratunkkal, a segítőkészségünkkel, a nagy lelkűségünkkel, szóval egyszerűen azzal, hogy össze is tartozunk, mert ebben van az erő. Ebben van az az erő, amivel a kudarcok nem tudnak kezdeni semmit, mert ez az erő legyőzhetetlen. Ez az erő az életnek az ereje, ez az erő a léleknek az ereje. Amazoké, a kudarcosoké, akik állandóan azzal foglalkoznak, azoknak az ereje a szembenállás, a harc, a küzdés általában egymással. Testvérek, ez a mai evangélium, ezt a krisztusi aszimmetrikus egyensúlyt ajánlja nekünk, feltételei. Az írást nem csak vasárnap kellene meghallgatni, hanem kezünkbe kell venni az írást. Ez azt jelenti, hogy az embernek Isten szavát, ahogy mondani szokták, úgy kell fogadni, mint a Szentírást. Igen, az egyetlen igazság. És ez azt jelenti, hogy az ember önmagában újra ki tudta alakítani a jó kapcsolatot az Istennel, ismeri az Isten arcát, ismeri az Isten akaratát, ismeri, amit az Isten vár tőle, és ebből gazdagodik a társam, ebből gazdagodik a másik ember, ebből gazdagodik a világ, születik egy új világ. Hát sok mindenről kellene ebben az üzenetben még szólni, csak annyit, ezt megígértem, hogy ezt még elmondom, hogy annak idején Jézus korában hogy történt a vetés, meg a földeken a munka. Egyszerűen a földre kiszórta a magot a magvető, és utána beszántották a magot. És nyilvánvalóan, amikor szórta a magot a magvető, én még gyerekkoromban láttam, amikor a paraszt ember a nyakába kötötte azt a nagy, nem is tudom, hogy hívták, amiben volt a mag, és onnan vette, és így szórta. Jó volt látni, hogy ilyen ritmikusan, tehát szórja a magot, hát volt, ami az utcára esett, abból sose lett termés. A madarak csipegették föl a mi világunkban, ezek a madarak az ellenkező eszméknek, az ellenkező gondolatoknak a hirdetői, akik nagyon hangosak. Aztán mag esett a kövek közé, hát ugye Izraelre kell gondolni. Ott, hogy kis termőföldet kapjanak, először ki kellett szedni a köveket a földből, hogy egy picit több termőföld legyen, ami megköti a magot, de hát alig volt, ami a kövek között nem csak, hogy gyökeret is tudott ereszteni, még termést is hozni. Hát ez a kövek közé, és a bozótosba, a gyomuk közé, hát azt meg egyszerűen elfojtották. De van jó föld is. És kedves testvérek, Jézus erről a jó földről beszél. Ő tudja, hogy a világ állandóan azzal foglalkozik, ami a gondja, a baja, ami a rossz, és keveset foglalkozik azzal, ami a jó. Én azt ajánlom a testvéreknek, kevesebbet nézzék ezeket a csatározásokat a televízióban, hallgassák a rádióban, olvassák az újságokban, egy kicsit többet foglalkozzanak azzal, amit Jézus ajánl, jó föld legyen az ember, és valóban ismerjük meg, hogyan tudjuk így formálni a belső világunkat, hogy befogadjuk a magot, hogy jobban bízzunk ezáltal az Istenben, mint a sokat ígérő világban, és tudjuk megmutatni, hogy mennyi gyümölcsünk van, és milyen éltető az a gyümölcs, ami a jó ember szívében terem. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk. Kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most az áldással befejeződik a Szentmise, és annak a tudatában induljunk el az utunkon, hogy az Isten igenje virraszt fölöttünk, és használjuk fel jól az időt, hogy gyümölcsöt hozó emberi kapcsolataink legyenek. Elnézést kérek itt az áldoztatásnál, tördeltem a szentostját, de... Ugye mások is miséznek itt, és nem mindig tudja az ember, hogy hogy is állunk ezekben a részletkérdésekben. Majd ezentúl jobban figyelek erre is. És talán még egy mai ünnepre vonatkozó igazságot ma, július 16-a van a Kármelhegyi Boldogasszonynak az ünnepe. A Kármel azt jelenti, hogy gyümölcsös. Izraelben a Kármel hegye egy egészen sajátos szerepet töltött be. A kármeliták ott azon a hegyen gyülekeztek össze, és épült föl lassan-lassan az ottani közösségükből az egész kármelita rend. Egyébként az arabok is tisztelték annak idején, ők Illés hegyének mondták ezt, mert abban az időben, amikor ez a Kármelhegy üzenet megfogalmazódott, akkor arra gondoltak, hogy Illés próféta a pogány istenek képviselőit legyőzte ott a Kármelhegyén. Aztán 1238-ban a muszlimok szétkergették a szerzeteseket, és aztán később évszázadok alatt lassan épült fel újra ez a rend. Gondoljunk azért a kármeliták nagyon áldásos munkálkodására, és köszönjük meg ezt is most ebben az isteni áldásban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek.